4. Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, csálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdán és csütörtökön délelőtt 9 és 11 óra között a Csiky Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a gondviselés házában a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt. Átmenetileg leállt a légi közlekedés a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren az únos eső és az extrém jégesedés miatt. Az orrával a fűre csúszott az Ethiopian Cargo Boeing 777-es gépe, írta a Tudás Morzsák a repülésről oldal. A reptér aztán már kora délután újra nyitott. Sólyog Tamás köztársasági elnök április 12-ére tűzte ki az országgyűlési választás időpontját, közölte a Sándor Palota. Úgy fogalmaztak, a szabad választások a képviseleti demokrácia alappillérét jelentik, a népszuverenitás kifejezésének kiemelkedő eseménye az országgyűlési választás, mely során minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár szabad és felelős döntésével határozhatja meg Magyarország sorsát. Az államfő arra biztatja Magyarország állampolgárait, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel és a választás jogával. Április 12-e a lehető legkorábbi időpont, ez már gyakorlatilag hagyomány. Minden korábbinál több, 151 külképviseleten szavazhatnak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem tartózkodnak Magyarországon. A Nemzeti Választási Iroda készen áll a 2026-os országgyűlési választások lebonyolítására, közölte az MVI a honlapján. Decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 1%-kal pedig az előző haviakat. 2025-ben átlagosan 4,4%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 2,6%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3,1%-kal csökkent. A háztartási energiáért 8,9%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 8,6%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,1%-kal drágábbak lettek. A kormány tovább harcol az áremelések ellen, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint az árrés csökkentés jelentősen hozzájárul az infláció mérsékléséhez, az árak kordában tartásához. A világpiacvezető német autóipari beszállító vállalat, a ZF Chassis Modules 10 milliárd forintos beruházása 230 új munkahelyet hoz létre Debrecenben, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel tovább erősödik a magyar járműipar, tette hozzá Szijjártó Péter, ismertetve, hogy a projektet az állam nagyjából 1 milliárd forinttal támogatta. Januártól 30 ezerről 50 ezer forintra emelkedett a nemzetiségi ösztöndíj havi összege, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az ösztöndíjban részesülő közel 110 diák februárban már a megemelt összeget kapja, tudatta Soltész Miklós. Elkezdődött a beregszászi régióból származó gyerekek táboroztatásának első turnusa a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. Ezen a héten 150 gyereket fogadott a Rákóczi Szövetség, mondta el a szervezet elnöke az MT-nek. Csáki Csongor kiemelte, a táborok célja, hogy a gyerekek néhány napra kiszakadhassanak abból a szorongásból és feszültségből, amely odahaza körülveszi őket. Grönland annektálását az Egyesült Államok számára lehetővé tevő törvénytervezetet nyújtott be egy republikánus képviselő, írta az Axios amerikai hírportál. A Donald Trumpot támogató floridai Randy Fine kezdeményezése önmagában még nem ad zöld utat az elnöknek arra, hogy valóban, akár erővel elvegye a széleskörű autonómiát élvező, de Dániához tartozó 2 millió négyzetkilométeres szigetet, ugyanakkor jelzi, hogy a republikánus párt radikálisabb része igyekszik megteremteni a jogi hátteret. Az Egyesült Államok Irán azonnali elhagyására szólította fel az amerikai állampolgárokat. Donald Trump bejelentette, azonnali hatállyal 25%-os vámot vett ki minden olyan országra, amely Iránnal üzleti kapcsolatot folytat, és az Egyesült Államokkal kereskedik. Később az amerikai elnök a Truth Social oldalán azt üzente az iráni tüntetőknek, hogy tartsanak ki, mert érkezik az amerikai segítség. Végül az időjárásról. Többnyire borult lesz az ég, párás a levegő, húszalingúzás, ónoszitálás előfordulhat, a légmozgás gyengebb mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 12, mínusz 10, napközben mínusz 3, mínusz 1 fok körül alakul, és némi enyhülést követően pénteken plusz fokokat is mérhetünk. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsor első riportjában szétnézünk egy kicsit a világban pápa szemmel, majd egy legendás piarista tanárról, Kovács Mihályról hallanak, és végül Bozog Ferenc atya olvassa fel Veronikáról szóló esszéjét. Ha tehetik, maradjanak velünk.
Pápa szemmel a világ körül, már a cím jó, és nem vagyunk elfogultak, azt mondjuk, hogy maga a tartalma is. Pintér Gábor érsekkel, pápai nunciussal beszélget Szerdahelyi Csongor ebben a könyvben. A Szent István társulat adta ki, a szerző Szerdahelyi Csongor a beszélgetőtársam. Kint jártál Honduras fővárosában, igazából e-mailben is meg lehetett volna kérdezni őt egyik-másik dologról, vagy az életéről. Te személyesen kerested fel őt. Milyen Honduras?
Nagyon izgalmas hely, olyan szempontból, hogy hát először voltam Közép-Amerikában. Én többször jártam az amerikai kontinensen, voltam Perúban, voltam Argentinában, Brazíliában is voltam, de itt ez a közép-amerikai térség számomra ismeretlen volt. Onnan kezdeném, hogy Pintér Gábort nagyon régóta ismerem. Tehát én kint dolgoztam a vatikáni magyar követségen a 90-es évek elején, 92-től 96-ig, és akkor ismertem meg Pintér Gábort, aki akkor már fölszentelt fiatal papként, a Váci Egyházmegyés fiatal papként a pápai diplomata képző akadémiának volt a növendéke. Ő volt az első olyan magyar pap, akit a Magyar Püspöki Konferencia a Vatikán kérésére küldött ebbe az intézménybe. Amíg a több mint négy évszázados kommunizmus zajlott, addig Magyarországról senki nem állt be a diplomáciai szolgálatba a magyar egyház részéről.
Kadalajos érsek?
A Kadalajos érsek az azért más, mert ő kint tanult Rómában, és nem tudott hazajönni 40-es évek végén, amikor jött a mindszenti letartóztatása, és ő nem a Magyar Püspöki Konferencia által javasoltként lett pápai diplomata, hanem emigráns magyarként. Igen, de tehát ő volt az első a magyar történelemben, aki magyarként nuncius lett, Kadalajos, és az egyik mentora volt egyébként, mert a kiválasztásánál Pintér Gábornak éppen Kadalajos, aki fantáziát látott a tehetséges nyelveket jól tudó fiatal papba, és ő is javasolta, és a Magyar Püspöki Konferencia is, hogy őt tudjuk javasolni arra, hogy diplomáciai pályát fusson be. Több mint 30 éve van diplomáciai pályán Pintér Gábor, és most már ő is nuncius, harmadik helyén nuncius jelenleg. Először Belarusban volt pápai nuncius ő, aztán Hondurasban, és közel másfél éve Új-Zéland és az egész Csendes-óceáni térség az ő területe. Most én nyomon követtem újságíróként, meg emberi kapcsolatban is voltunk, vagy baráti kapcsolatban Pintér Gáborral, tehát időre csináltam vele interjúkat a rádió számára, a különböző állomás helyeiről, tehát 30 pár éve legalább 12 országban szolgált éveket.
Mindegyikben utána mentél?
De hát nem mentem, fizikailag nem mentem utána, mint egyikbe, első beosztott volt, mielőtt elkerült volna Boszniába, Bécsbe, oda elmentem. A többit meg, mikor hazajött szabadságra, akkor csináltam vele interjúkat a különböző helyszínekről, az élményeiről. Illetve most tavaly volt 60 esztendős Pintér Gábor, és ebből az alkalomból gondoltuk, hogy illetve, bocsánat, nem tavaly, hanem 2024-ben volt 60 éves, és ez egy összegzésre alkalmat adó kerek évforduló, és akkor maradtunk abba, hogy áttekintjük az ő életútját, és úgy, hogy erre időt szánunk, és hát akkor éppen Hondurászban volt még nem Új-Zélandon, és oda mentem ki. Na most a Hondurász, az kérdezted, hogy milyen Hondurász, hát tulajdonképpen le is írom a könyvben, szobafogságon voltam, 5 napig legalább, vagy 6 napig, mert Hondurász a bűnözési statisztikái a legkimagaslóan a legrosszabbak a világon. Tehát a legtöbb gyilkosság adott 1000 főre eső gyilkosság Hondurászban van. Este sehol nincsen szentmise, sötétedés után mindenki bezárkózik. Borzasztó állapotok vannak az országban ilyen szempontból. Színházak, opera, hogyha van valami előadás, az is napközben van, vagy a különböző diplomáciai események, fogadások nem este vannak, ahogy szoktak lenni, hanem az is napközben, mert mindenki bezárkózik. Úgy kezdődött a kintlétem, hogy megérkezek a repülőtérre, éjszakai órákban, rettentő hosszú volt a repülőút, mert Panamán keresztül lehetett, Panamában repült az ember, és ott átszállt, és úgy ment, úgy érkezett meg. Hondurász azért is érdekes, mert számomra teljesen ismeretlen volt. Amikor tárgyaltunk, hogy kell kiutazni, akkor hallottam először ezt a nevet, hogy Tegucigalpa, mert hát általában sok fővárost ismer az ember, de ezt sosem hallottam. Tehát maga Hondurász ilyen szempontból nem egy látványosság. Van egy turista paradicsom része, a Karib-tengeri szigetvilágban van az országhoz tartozó egy komoly sziget, oda is elmentünk, de ott nem interjúztunk, hanem ott turistáskodtunk egy kicsit, Pintér Gábor meghívására, és különben a nunciatúrán csináltuk az interjút, és hát végig megyünk tulajdonképpen a különböző országokon, kezdve Libanonnal, ahol gyakornok volt, aztán Skandinávia, Franciaország, Fülöp-szigetek, tehát az egész világ kirajzolódik, és olyan, én úgy gondolom, hogy magyar pap, magyar egyházi személy nincs még egy, akinek ilyen áttekintése lenne a világegyházról, természetes, mert tényleg éveket töltött a helyeket, és azok az élmények, amelyeket megoszt velünk, meg elemzések ebben a könyvben, nagyon-nagyon izgalmassá teszi a könyvet. Tehát a világegyházról, tényleg a sokszínűségéről egy nagyon komoly panorámát kapunk ez a könyvnek a tartalma, és hát maga az életútja is Pintér Gábornak rendkívül érdekes és figyelmeértő. A Tiszazugban egy Csépa nevű faluban látta meg ő a napvilágot, ami akkor még Váci egyházmegye volt, nem tudom, most írt el, lehet, hogy most már Kalocsa-Kecskeméti egyházmegye, nem tudom, de mindezt Csépán nőtt föl, 2 helyen volt gimnazista Szarvason, illetve a kecskeméti piaristáknál vége fele, és nagyon tudatosan készült a hivatására, és ezt is nagyon klasszul előadja. Tehát minden érdekelte. Eleve ott kezdődik, hogy az édesanyja volt a postahivatal vezetője Csépán, és oda mindenféle újságok megérkeztek, a kis gyerek iskola után ment a mamájához, ott ült, de mindent a fürgeújaktól a napi lapokig minden érdekelte, meg a csillagászat, meg azért, tehát mindenféle lapot, ami érkezett a csépai postára, azt ő elolvasta, és a plébánosuk egy ilyen zugszalézi volt, aki meg az egyházi irodalomba bevezette meg az egyházi érdeklődését, irányítgatta a kis minisztráns fiúnak, és akkor elment gimnáziumba először Szarvasra, ahol egy angol tagozatos kísérleti nyelvoktatásban erős gimnáziumban nagyon jól megtanult angolul, és akkor második vagy harmadik gimnazista korában megérezte már azt, hogy az egyházi pálya érdekli leginkább, és akkor elment a kecskeméti piaristákhoz, és onnan ment a Váci szemináriumba. De ami érdekes, mert Egri rádiótól vagy, amit elmesél Egerről, ő elment kispapnak Egerbe. El is kezdődött Váci egyházmegyésként a szeminárium, de hát általában ősszel 1-2 hét vagy hónap után elvitték katonának a kispapokat abban az időben, ez a 80-as éveknek az első évei lehetnek, vagy a 70-es évek legvége, inkább 80-as évek, és az egyik csoda történt vele, a sorozatban több is történt Pintér Gáborral, ilyen kedves történet, hogy a sorozásnál behívják orvosi vizsgálatra. Volt valami problémája, valami egészségügyi problémája, korábban is már sorozták talán, és ideiglenesen valami nem felmentése volt, de volt valami papír arról, hogy át kell vizsgálni újra az egészségügyi helyzetét, és elment a milyen kórház, az Egri kórházba.
Markot Ferenc.
A kórházba ment a belgyógyászatra, a kivizsgálásra, civilbe, katonai sorozáshoz kellett vinni az orvosi papírt. És tanulmányozza az általa ismeretlen doktorné a papírokat, nézegeti jobbra-balra, és akkor kérdezi, hogy rámutat az adatlapon arra, hogy Foglár utca. Mondja, hogy Foglár utca. Ez a Foglár utcában van a szeminárium. Kivizsgálták, minden megtörténik, utána mondták, hogy várjon kint. És akkor másfél óra várakozás után újra behívják, kezébe nyomják a paksamét, az orvosi jelentést. Meg se nézte, gondolta, hogy majd viszi azért a sorozásra, ami két nap múlva van, de azért otthon belenézett a Foglár utcában a szemnájukba, és kiderült, hogy egy komoly betegséget írtak be neki, és hogy alkalmatlan. Tehát egy névtelen orvos a kispapot megmentette a lenti vagy nagyatádi katonaságtól, anélkül, hogy erre fölhívta volna a figyelmét. Na, tehát így aztán katonaságot megúszva minden olyan nagyon hamar történt Pintér Gábor életében. Külön engedély kellett, hogy diákonussá szenteljék, a papszentelés is. Tehát sose ért el pontosan azt a kort, ami a kánonban van határozva. Nagyon korán pap lett, és akkor hát nem akarok minden csodát elmesélni. A lényeg az, még egy apróságot elmondok, mert a nyelvtudása miatt előbb-utóbb, most már ez a 80-as évek második fele, vagy vége fele, a bécsi Pázmáneumban meghalt a rektor. És az új rektor, kijelölt rektor csak úgy vállalta volna el, mert egy osztrák plébániának a plébánosa is volt, hogyha kap egy vicerektort, aki az érdemi, gyakorlati, mindennapi munkát ott tudja végezni, különben nem vállalja el. Ez egy Váci egyházmegyés pap volt, aki emigráns pap, most nem jut eszembe a neve, benne van a könyvben, talán a Lépoldantal, de nem biztos, hogy ő elment Marosi Izidorhoz, az volt akkor a püspök, hogy ő szeretne valami segítséget kapni, hogy adjon neki egy fiatal papot. A Marosi Izidor mondta, nincs, de van egy diáfónusom, aki tudogat németül, angolul is jól beszél. És akkor kikerült, tehát még diákonusként már kikerült vicerektornak Bécsbe. Aztán közben főszentelik papnak, visszamegy Bécsbe, kapott még egy évet a püspökétől, hogy ott legyen Bécsbe a Pázmáneumban. Akkor meg megüresedik a Burkászöli gimnáziumnak az igazgatója, és kell egy igazgató. Megint ment ugyanaz.
Németország.
Igen, ez a magyar gimnázium, magyar emigráns gimnáziumban volt. Akkor megint megy a Marosi Izidorhoz ez a bécsi atya, mert a gimnázium gondja is rajta volt a nyakán, hogy adjon oda valakit. Nem tudok adni, nincs. Adjad nekem oda a Pintér Gábort, ő legyen az, aki eddig a Pázmánynak vicerektora volt. Nem adom. 40 trabantot ígért be.
A Valentini Géza, vagy ez az, mert egy bécsi vagy karitatív szervezet is hozzátartozott, és
hogy mesél Pintér Gábor, hogy a papok számára szolgálati autó, hogyha elengedi a Burkászölbe igazgatónak.
Ott igazgató, és akkor utána közben leomlik a vasfüggöny, és akkor jön ez a helyzetváltás, hogy kéri a Vatikán a főszabadult országok püspöki karait, hogy küldjenek tehetséges papot a pápai diplomáciai szolgálatba való beletanulásba, és akkor jönnek az élmények, amit a könyv tartalmaz.
És láttunk már a rendszerváltás óta néhány nunciust itt Magyarországon, akik nem a szemükre vettem, de a dicsértesség a Jézus Krisztuson túl nem jutottak a nyelvben. Ő, ahol volt, ott meg is tanulta a nyelvet. Még olyan marginális nyelveket is, mint a svéd, vagy a haiti kreol.
Igen, hát a haiti kreolt jól megtanulta, és azt hiszem Fülöp-szigeteken a tagalog nyelvbe is belekóstolt, és hát a nagy világnyelvek Latin-Amerikában, Bolíviában is szolgált, meg Hondurászban, ahol a könyvanyagát nagyrészt rögzítettük, ott megtanultál. Most Új-Zéland az angol nyelvű, de a szigetvilág, amit neki járnia kell, ami 13 országba kell a megbízfelelőt átadni, mert a minden szigetcsoport más entitás a térségben, és ott a törzsi nyelveket nyilván nem fogja tudni elsajtani, mert minden szigeten más nyelvet használnak, de ezek vagy francia, vagy angol gyarmatok voltak ezek a szigetek, vagy portugál, tehát ezeken a nyelveken viszont tud, és elboldogul.
visszagondolok a régi tévéhíradókra, igazából sose jöttek jó hírek Közép-Amerikából, most pedig egyenesen rossz hírek jönnek egyházi szempontból is. Az ember azt hinni, hogy hát ezek tőzsgyökeres katolikus országok, aztán egyszer csak Nicaraguában még a Bibliát is betiltják. Mi folyik ott?
Nicaragua meg Kuba extrém példák, általában a többi ország, hogyha diktatúra van, hogyha baloldali hatalomátvétel van, változnak a körülmények, ezekkel is sokat foglalkozunk ebben a könyvben, de a katolikus egyházhoz, a szűzanyához, az egyház értékeihez való ragaszkodás politikai független. Nicaragua rossz példa, nem rossz példa, hanem meg Kuba, hát ott ez a Fidel Castro által elkezdett útnak a zsákutcás történetét tapasztaljuk, de például Venezuela, amire figyel most a világ, ott ilyenfajta egyház üldözés nincs. A rendszerhez való hűség értékelése mentén megosztják egy kicsit az egyházat, de csak politikai kérdésekben és nem vallási kérdésekben. Nagyon átitatja a kereszténység Latin-Amerikát, és a legfőbb probléma az, mert sokat hallunk arról, hogy a úgynevezett protestáns vagy neoprotestáns szekták javára tömegek hagyják ott a katolikus egyházat. Ez a jelenség, erről is beszélünk a könyvben, és ennek a jelenségnek a legfőbb oka, hogy sokkal nagyobb mértékben növekszik az országok lakossága, mint amilyen mértékben tudott növekedni az egyház papi létszáma. Honduras például egy nagyon érdekes dolog volt, amit elmesél, hogy Hondurasban jelenleg 10 millió lakos van, nagyjából annyi, mint amennyi Magyarország, hát picit több. A területe nem sokkal nagyobb Magyarországnál, de ezelőtt 20 évvel 5 millió lakosa volt az országnak. Ezelőtt 20 évvel volt 350 papja az országnak, most 10 millió lakosság, és van 350 papja. Tehát a papi létszám nem szaporodott. Az Európából érkező missziós papok, szerzetes papok, meg világi papok elfogytak, és a helyi papság létszáma nem éri utol, nem tudja pótolni, vagy nem tudja újra termelni bővített számban a papságot olyan mértékben, ahogy azt megkívánnák a hívek. Így aztán van olyan hely, mert a természetadottságok is ebbe beleszólnak, a hegyek, a vizek, rossz utak, egyebek, ahova egy évben egyszer jut el a katolikus pap. Na most az emberekben a vallási igény ott van, hogyha nincs ott az egyház, katolikus egyháznak a képviselete, akkor valaki egy Bibliával elkezdi hirdetni az igét, és mondja a saját szája íze szerint, amit gondol erről, de amikor eljut oda a pap, akkor az évi egy alkalommal, akkor rengetegen akarnak gyónni, áldozni. Tehát egyszerre él, azt mondja Pintér Gábor, ez a elzártságból következő kisegyházi, közösségi, vallási igényekre kapott választ az emberek életében, de hogyha ott a pap, ha tud ott lenni, akkor ezt pótolják. Szóval egy nagyon fura helyzet Latin-Amerika, de nagyon sok szempontból nagyon érdekes. Nagyon fontos az egyházi oktatás, az iskolák, a szociális jelenléte egyháznak. Létszámok hatalmas, sok sajátos problémával.
Köszönöm szépen Szerdahelyi Csongornak a beszélgetést, a témát pedig a nemrégiben megjelent könyvet szolgáltatta, Pápa szemmel a világ körül, így keressék, és ebben Pintér Gábor pápai nunciussal beszélget.
Még azt hozzátenném a címhez, mert ez egy szójáték bizonyos értelemben, elmondja Pintér Gábor, hogy amíg a nuncius feladata. A nuncius feladata az, hogy a Szent Atya szemével, a Szent Pártját képviselve legyen jelen egy adott földi
egységben.
Igen, az államok fele, tehát a világi hatóságok fele, meg a helyi egyház fele, és hát közben meg a pápa szem, tudjuk, hogy az a szemüveget is jelenti, tehát a pápa szemmel a világ körül.
A Piarista Rend magyar tartománya, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája Kovács Mihály Piarista szerzetes születésének 110. évfordulóján szülővárosában Szegeden január 15-én konferencián idézi fel az első magyar középiskolai informatika tanár életpályáját. A most következő beszélgetésben Koltai Andrást, a Piarista Rend levéltárosát hallják.
A Kovács Mihály név Szegeden két piaristát is jelent, akiről most itt főként szó lesz, az az idősebbik, aki 1916-ban született. Volt egy nála fiatalabb szegedi Kovács Mihály nevű piarista.
Rokonok voltak?
Nem voltak rokonok, csak a nevük hasonlított. És az utóbbi ismertebb is volt Szegeden, ő teológus volt, káplánként szolgált a Dom plébánián, később felsővárosi plébános volt, és aztán ő volt a rendszerváltás után az újraéledő szegedi piarista rendháznak az első házfőnöke, egy nagyon közkedvelt személyiség volt Szegeden. Viszont akiről szó lesz, ő inkább nem annyira Szegeden, hanem országszerte lett ismert, a fizikus Kovács Mihály, ő matematika-fizika szakos tanár volt, és főleg azért lett nevezetes, most is azért rendezzük a konferenciát, mert ő volt a magyarországi informatika tanításnak, a számítógép építésnek egyik első úttörője.
Hogyan lett ő piarista?
Ő is a szegedi piarista gimnáziumba járt, és ott kapta meg a hivatást. Akkoriban ez azért nem volt olyan nagy ritkaság, olyan 3-4 fiú minden évben volt ebből a nagy gimnáziumból, aki ezt a hivatást választotta.
És a fizika hogy jött az életébe?
Ő egy viszonylag szegény családból volt, apja fiatalon meghalt, testvérei asztalosok voltak, tehát egy ilyen iparos család volt, mindenki sokat dolgozott, nagyon ügyesek voltak, sok mindennel foglalkoztak. Amiről én egyébként az előadásomban külön szeretnék beszélni, ez a cserkészet, tehát ez is még hozzá adott az ő személyiségéhez. Ugye, mint minden piarista gimnáziumban, Szegeden is komoly cserkészcsapat volt, a 80-as számú Zrínyi cserkészcsapat. Ott egyébként Szegeden a piaristák több cserkészcsapatot is vezettek. Réva József piarista, aki szintén egy ilyen ikonikus alakja Szeged életének, ő elsősorban ilyen, ő úgymond a talpas cserkész csapatot szervezett, ezt egész szegény gyerekeknek szervezte. Ennek tulajdonképp a cserkész módszer az csak az egyik része volt a dolognak, ő igazából egy ilyen talpas házat üzemeltetett, amiben a szegény fiúk délután elmentek, és akkor ott hát tanulhattak, meg kaptak uzsonnát, esetleg még ebédet is, és valami dolgozniuk kellett a kertben vagy a ház körül, és akkor ezeket a fiúkat ő nyáron cserkész táborba vitte. Azért voltak egyébként talpasok, mert amikor ő ezt az egész dolgot elkezdte, akkor a 33-as dzsemborin több szegedi cserkész is volt, és ugye voltak, akik akár lovas cserkészek is voltak, ott néhányat kigépeztek lovas cserkésznek, de a fiúknak a másik része az pedig megmaradt ilyen gyalogos, tehát talpas cserkésznek, és egyébként ők őrszolgálatot, olyan tábori őrszolgálatot végeztek a gödölői dzsemborin, tehát kivezetve azért vitték őket, hogy ilyen tábori ilyen őrszolgált legyenek, és ezek a fiúk ezek nagyon lelkesen csinálták ezt, ez Réva József piaristát nagyon meghatotta, és részben azért kezdte el ezt az egész talpas cserkész mozgalmat. Az iskolának, a gimnáziumnak is volt egy cserkész csapata, az egy kicsit más jellegű volt, abban hát mondhatni gazdagabb fiúk voltak, persze ők se voltak nagyon jómódúak, de mégis hát legalább egy cserkész ruhát a család meg tud spendírozni, és míg a talpasok azok a Szeged környékén táboroztak, és a tábor lényeg egyébként az volt, hogy ott ingyen ebédet és ennivalót adtak nekik, és ezt mindig Réva József komolyan megszervezte, különböző segítők, közüzemek, a kórház konyhája és egyéb dolgokról szervezte meg, hogy a talpasokot valami Szeged környéki tanyán táborozhassanak. A Zrínyi cserkész csapat, a gimnazisták, ők általában nem a környéken táboroztak, hanem Magyarország különböző tájegységeit ismerték meg, meg fedezték föl.
Nem vízicserkészek voltak ők?
Vízicserkészkedtek is egyébként, igen, azaz ezekre a gimnazista fiúkra jellemző volt, nekik voltak kenujuk is, és akkor akár hétközben is elmentek evezni, voltak vízitúráik is, ugye például a cserkészetben volt egy ilyen fölépülés, tehát a kisebbek azok általában állótában háborokban vettek részt, és a nagyobbiak, a 7-es, 8-os cserkészek, mostani számozás szerint az 11-12, tehát azok általában már vándortáborokra mentek, igen komoly táborokban. És hát nagyon neves piaristák voltak az élükön, ugye Öveges József volt még a csapat alapítói között a 20-as években, és aztán például Albert István, aki piarista tartományfőnök lett, és a Szegedi Gimnázium hittanára volt, ő vezette évekig a Zrínyi cserkész csapatot, vagy Pap Elemér, aki szintén nagyon nevezetes piarista volt, később katolikus iskolai főigazgató lett, ő is a cserkész csapat egyik parancsnoka volt.
Vissza Kovács Mihályhoz, ő is bekapcsolódott a munkába, kenut építettek gumiból, meg vászonból vitorláshajókat később.
Igen, hát Kovács Mihály aztán piarista lett, ugye a Budapesten a Kalasztantinumban fejezte be a tanulmányait, ugye fizika-matematika szakos tanár lett, mint hogy ez minden piaristánál szokás. Ugye ezeket részben maguk választják a szakukat, azért, de nyilván a tartományfőnöknek a jóváhagyásával kell hozzám. Egyébként matek-fizika tanárom akkor is mindig szükség volt, tehát aki ezt akarta választani, az a piarista, azt többnyire oda is küldték, úgyhogy vele is így történt. A piarista kispapok egyébként maguk is cserkészkedtek, sőt, ha valaki nem lett volna cserkész, akkor ott akár cserkész tiszté is kiképezték. A Kalasztantinumi cserkész csapat az egy vezetőképző csapat volt, tehát ők részben maguk táboroztak, részben segítettek a elsőben a pesti piarista csapatnál, ami egy hatalmas létszámú csapat volt az ország, egyik legnagyobb és legrégebbi cserkész csapata, ugye ez a 2-es számú BKG csapat, most Csík Sándor nevét viseli, aki egyébként az alapító parancsnoka volt, tehát ő is a magyar cserkészetnek egy megkörülhetetlen személyisége volt, és Kovács Mihály ebbe is benne volt, ugye a pesti piaristák azok talán még inkább művelték a vízi cserkészetet, ugye itt a Magyar Cserkészszövetségnek volt egy központi vízitelepe a Népszigeten, a újpesti öbölben, és oda lejárattak ki a fiúk, és ilyen őrsi csónakokkal, akkoriban nem a kenu volt a divat, hanem ez a nevezős őrsi csónak, tehát ezzel járták a Dunát, ők találták fel ezt a nagy vízikört, például, hogy az ember a Dunán, a Sión és a Ráván körbevesz, volt nagy teljesítményeket végeztek, ugye Kovács Mihály ebbe is részt vett, meg a csónak építésben, mert hozta otthon az ügyességet.
Az asztalos vénát.
Igen, 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 tehát ő mindenféle ilyen asztalos dolgokhoz értett. Diákjai legendákat meséltek erről, nagyon sokukat ültenított meg fúrni, meg csiszolni, meg más egyéb dolgokra. Ugye ezek a budapesti fiúk, ezek általában nem iparos családokból jöttek, akkor már a 30-as, 40-es években, nem különböző értelmiségi családok gyerekei voltak, és azoknak ez a műhely, az nagyon fontos hely volt. Ugye a budapesti csapatnak volt egy műhelye, ahol gyakorlatilag ezek a kenukat, vagy csónakokat javították, meg hát építették, festették, ezt azt csináltak, és ez a műhely, ez mindvégig egy nagyon fontos pontja volt az iskolának. Maga a cserkészet az 1948-ban megszűnt, most átugrottunk, Kovács Mihályon sok minden történt közben, tehát ő közben a budapesti gimnázium tanára lett, de amikor ez a cserkészet megszűnt, akkor a pesti piarista tanárok, Kovács Mihály is tovább vitték ezt a dolgot, a részben maguk a diákok egyébként tovább vitték ezt a dolgot, tehát kis csoportokban összejöttek, és nyáron kisebb táborokat szerveztek. Ezek részben ilyen illegális dolgok voltak, vagy akár illegálisak is lehettek volna. Például Jelenics István, aki akkor még gimnazista volt, végzős gimnazista, ő maga több ilyen csapatot is vezetett, és akkor gyakorlatilag tanár nélkül mentek a gimnazisták táborozni. Esetleg elhívták az egyik tanárukat misézni, aki hát úgy többé-kevésbé titokban meglátogatta őket, mert ezek azért veszélyes dolgok voltak. Jelenics tanár úr ezt egyébként a 1950-es évek elejéig művelte egész addig, amíg ő be nem lépett a piarista rendbe. Viszont maguk a piaristák, mint hát ugye 1950-ben újraindult az iskolájuk, 48-ban ugye a piarista iskolát is államosították, nem csak a cserkészetet.
Szóval akkor két évig Kovács Mihály Zuglóban volt?
Igen, akkor elvek Zuglóban volt káplán, ez volt neki a fő állás, hát tehát tanítani nem nagyon taníthatott. 50-ben újraindult az iskola, és akkor ő a budapesti gimnáziumnak lett tanára továbbra is, és Hát egyrészt a nyári táborokat vagy túrákat azt a piaristák is tovább vezették, őrizve a cserkész hagyományokat, meg egyébként megmaradt maga a műhely is, tehát akkor már nem a cserkész szabad műhelye volt, hanem az iskolája, de továbbra is csónakokat építhettek benne. Egyébként ebből a műhelyből indult például Vízvári Lászlónak a bábszakköre is, ugyanis a műhely részében nem csak csónakokat javítottak, hanem bábokat építettek Vízvári tanár úr vezetésével. Ebből volt is némi feszültség, de aztán végül is a bábosok külön helyet kaptak, és akkor ebből lett aztán az Astra bábcsoport Vízvári László vezetésével, ami aztán nem csak Pérista Délkban, hanem másokból, és mondhatjuk, hogy nemzetközi karriert futott be. Kovács Mihály viszont megmaradt a gimnázium saját műhelyében, tehát a Mixhát Kálmán téren, és ott pedig azzal a kihívással álltak szembe, hogy elsősorban a Balatonon túráztak ilyen nagy evezős csónakokkal, azt szerették. Az volt ezzel a probléma, hogy amikor a Balaton kezdett kiépülni az 50-es években, az már nem volt egy ilyen szabad világ, tehát hogy eveztek, és akkor kiszálltak a parton, és táboroztak. Ezt ugye a Tiszánál, meg a Dunánál meg lehet tenni, meg nagyjából még ma is meg lehet tenni, viszont a Balatonon az 50-es évektől egyre kevésbé lehetett megtenni.
És áttértek a vitorlázásra.
Igen, és akkor arra gondolt, hogy olyan vitorlásokat kéne építeni, ahol mondjuk aludni is lehet a kikötőkben, tehát egy ilyen túra vitorlázásra tértek át, ami a cserkészeknél azért annyira nem volt szokásban, ők nem annyira vitorláztak, mint eveztek, még a Balatonon is, bármennyire is szokatlan ez manapság, és akkor nekiálltak, hát ugye hajójuk nem volt, meg pénzük se sok volt, és akkor nekiálltak vitorlásokat építeni, hát ez most már legendás, ugye szem 5 hajót építettek végül is összesen, az elsők azok kalóz típusúak voltak, azok viszonylag kisebb hajók, tehát 3 fiú fér el benne, és ugye ami érdekes, hogy a fizika terem a Mixhát Kálmán téri piarista gimnázium az elég nagy volt, és akkor a terem hátsó részében gyakorlatilag lehetett évközben vitorlást építeni. Ez azt jelentett, hogy mikor szombat délután véget ért a tanítás, akkor abban az időben elsősorban akkor mehettek ugye a szakkörökre a fiúk, és abban az időben elsősorban a vitorlást építették azokban az években, tehát ott mindenki valami dolgozott, csiszolt, faragott, fúrt, festett a vitorlásokon.
És még az MT is kiment, amikor kivitték a fizikateremből a vitorlást?
Igen, az utolsó, ilyen építettek egy olyan vitorlást is, ami egy kicsit nagyobb volt, és kajütje volt, ez aztán a piarista flottának a vezérhajója lett, Fiastyúknak hívták, egy beluga típusú hajó volt. Ez viszont olyan nagy volt, hogy ezt nem tudták kivinni a teremből. A többit azt valahogy kiemelték az udvarra, vagy nem is tudom, le lehetett vinni az ablakon keresztül, ezt viszont sehogy se lehetett, és akkor hát csak azt tudták csinálni, hogy ki kellett bontani az ablakot, egyébként ez is egy ilyen asztalosi mestermunka volt, ugye az ablakot ki kellett vágni, majd utána visszailleszteni a helyére, és ezt csak úgy tudták kivinni, egy nagy daruval kiemelik a múzeum utcára, amihez le kellett záratni a múzeum utcát, és erre engedélyt kértek, és ez annyira nevezetes lett, hogy itt az MTI fotóriporter is kijött, és akkor erről képek készültek, hogy hogyan is néz ki ennek a hajónak a kiemelése. Később is egyébként ez a beluga hajó, ez többek között a Nőklapja címlapján is megjelent. Egyszer ott nem sejtették, vagy talán nem is tudták, hogy ez a piarista gimnázium vitorlása.
A másik, amiben ő kitűnt, vagy feltűnt, vagy úttörő volt, a számítástechnika. Atomfizika szakkörtől egészen a 80-as évekig vitte, ugye?
Igen, igen.
A számítógép programozást végül.
Most amikor Kovács Mihály épp nem épített hajót, akkor ugye fizikát tanított, és ő egyébként egy kísérletező fizikus volt, tehát ő mindig minden órán rengeteg kísérletet mutatott be, ezekre alaposan fölkészült, és hát mindig figyelte a legfrissebb szakirodalmat, hogy milyen újdonságok vannak, és azért az 50-es, 60-as években hát számos újdonság volt. Például az atomfizika, hát az akkor nagyon új dolog volt, ugye Öveges József is könyvet írt, ugye 46-ban például az atombombáról, akkor, amikor igazából hát nem is nagyon lehetett tudni a szakirodalomban mondjuk, hogy hogy működik az atombomba, mert azt nyilván nem kötötték az emberek órára, ezt Övegesnek többé-kevésbé ki kellett találni addigi tudása szerint valamit kitalált, valami nem pont úgy működött valójában, mondjuk Hiroshima nála, ahogy ő gondolta, de ezt a szakemberek nálam jobban tudják, viszont az új dolog a 60-as években az a számítógép volt, meg az informatika, és akkor Kovács Mihály hát megpróbált ilyen eszközöket beszerezni. A Piarista gimnáziumnak volt hátránya is, meg előnye is az 50-es, 60-as években, ugye egy bizonyos szempontból ők így a perifériára voltak szorítva, aminek egyébként egyrészt előnye volt, hogy a tanároknak nagyon nem volt más dolguk, tehát a régi idők piarista tanárai, meg egyébként a maiak is, ugye az iskolán kívül még számos egyéb dologgal el voltak foglalva, például lelkipásztori munkákkal, előadásokkal, hasonlókkal. Na most ez az 50-es, 60-as években nem nagyon volt, nem lehetett nekik más csinálni, úgyhogy maradt az iskola, meg a diákok, úgyhogy erre fordították az erejüket. Másrészt pedig ugye a anyagi dotációja se volt annyira jó a Piarista gimnáziumnak, meg a többi egyháziskolának, legalábbis magyar részről. Ugyanakkor Kovács Mihálynak egy csomó ismerőse volt, akik Amerikába vagy külföldre kerültek. Részben a tanítványai, tehát gimnáziumi tanítványai, részben ezt most átugrottunk e fölött, de 44-45-ben a németek által Németországba vitt magyar leventékkel foglalkozott, pontosabban utánuk ment, akik amerikai és angol hadifogságban voltak, és nekik volt a lelkipásztoruk, és nagyon sok hálás tanítványa volt onnét is. Szóval ezek a fiúk őt anyagilag is segítették, és így részben a legújabb szakirodalmat is el tudta olvasni, részben pedig aztán később működő számítógépeket is tudott szerezni a Piarista gimnáziumnak. Viszont azokat még megelőzték, mert az első gépek azokat nem is számítógépnek hívták, hanem ilyen kibernetikai gépeknek, amiket szintén a Piarista idők barkácsoltak különböző, hát mondjuk szétszerelt telefonközpontokból, meg hasonlókból, és ezek ilyen egyszerű feladatokat, de akkori, manapság nagyon egyszerűnek tűnő, de akkoriban hát hallatlan feladatokat tudtak megoldani, hogy például a műegér megtalálta a sajtot a labirintusban, és hasonló dolgok.
Kovács Mihály szinte a kezdetektől, hát ha nem is napjainkig, mert ő már körülbelül 20 éve nincsen velünk, de úgymond a kezdetektől végigkövette élete végéig a számítástechnika alakulását.
Igen, nekem is volt alkalmam ismerni Kovács Mihályt a 80-as években, amikor én gimnáziumba jártam, akkor ugye már szombaton nem volt tanítás, úgyhogy péntek délután a fizikus klubba vagy a fizikumba ömlött a diákság, ahol mindenfélét lehetett csinálni a számítógépekkel. Ez olyan hatású volt, hogy én egyébként így bölcsésznek készültem, de még én is mentem oda, és akkor tanultunk számítógép programozást basic nyelven, meg épikóddal, meg ilyesféle dolgokkal, amik akkor nagyon izgalmasak voltak, tehát ott hatalmas élet volt ebben a fizikumban. Akkor már nem mindent Kovács Mihály vezetett, mert részben az ő tanítványai, akik piaristák voltak, részben maguk a diákok vezették ezt, tehát például ezeket a basic nyelvi meg gépi kódú tanfolyamokat, ezeket maguk az idősebb diákok tartották a kisebbeknek, ami egyébként szintén maga egy cserkészmódszer. Tehát ott nagyon nagy élet volt, és akkor ő is ott megfordult, ő is akkor kitalálta az újabb dolgokat, hogy milyen pályázatokat érdemes írni, milyen számítógépet vegyenek. Ő sajnos nagyon rosszul látott, azért is részben abba kellett hagyni a tanítást, tehát hiába volt nagyon erős szemüveg, a látásával küzdött, hogy akkor ő már nem tanított, de igyekezett mindig figyelni, hogy milyen dolgok történnek a számítástechnikában.
Az elmúlt percekben a 110 éve született legendás középiskolai informatika tanár Kovács Mihály életpályáját Koltai András, a Piarista rend levéltárosa idézte fel. Thank you. Most, január 13-án, Veronika napján, Bozók Ferenc atya olvassa fel Veronikáról szóló eszéjét.
Veronika kendője a kulturális örökségben és a magyar költészetben. Ha élünk, száll még ránk sok álom. Még járunk napsütéses tájon, ám egy felhő bennünk borong majd. Egy képtől nem lesz maradásunk. Egy arc ránk mered haloványan, kendőnk, ha kiterítjük lágyan. Mint Veronika úrunk képét, világok véres verejtékét, mi a lelkünkkel letöröljük. Reményik Sándor, Veronika kendője. A hagyomány szerint Jézus Krisztusnak három hiteles, nem kézzel festett képmása maradt fenn. Veronika kendője, az Abgár királynak küldött portré, valamint a torinói lepel arca. Vannak vélekedések és érvek, melyek a három arcot meglepően hasonlónak, szinte azonosnak tekintik. Veronika a kedvenc olyan bibliai szereplőm, aki nem szerepel a Bibliában. Ezt a meghökkentő mondatot mindenképp magyaráznom kell. A magyarázat egyszerű. Veronikát a Biblia egészében, így a kanonizált négy evangéliumban sem találjuk. Ettől függetlenül kedves szentjeink között tartjuk számon. Olyannyira, hogy ő minden arcképkészítőknek, fényképészeknek és festőművészeknek is védőszentje. Meg kell azonban jegyezni, hogy az 5. században keletkezett apokrif irat, a Pilátus cselekedetei említi Veronikát, és a Jézus által meggyógyított vérfolyásos asszonnyal azonosítja. Idézem, volt ott egy Veronika nevű asszony is, aki azt mondta, én 12 éven át voltam vérfolyásos, és a ruhája bojtjának puszta megérintésétől tüstént meggyógyultam. De erre a zsidók azt mondták, asszony bizonyságtételét nem fogadja el a törvény. Nikodémus evangéliuma, vagy Pilátus cselekedetei, 7. fejezet. Ebben az apokrif iratban Nikodémus és Pilátus mesélik el Jézus történetét. A könyv legkivált figyelemre méltó része az evangéliumokban nem említett pokolra szállás, vagyis Jézus sorsa, nagypénteki halála és feltámadása között. A keresztút 6. stációjában szereplő fiatal lány Berenike vagy Vera ikon, azaz igazi képmás. Azonban olyan szelíd elevenséggel és képszerűen él bennünk, hogy elképzelhetetlennek tartjuk Jézus kálváriáját, a szent arcról vért és verejtéket gyengéden letörlő, törékeny női alak nélkül. Veronika annyira ismerősünk, hogy nehezen hisszük, hogy nem szerepel a kanonizált evangéliumokban. Számunkra ő a tiszta naivitás és az ebből fakadó bátorság, amint kendőjével áttör a tömegen, és a katonákkal sem törődve, tőlük nem félve, megtördi Jézus véres és verejtékes arcát. Az 1600-as években élt Jean Mabillon, francia bencés szerzetes és történettudós álláspontja az volt, hogy a Veronika név csak tévedésből keletkezett. Mabillon véleménye szerint a Vera ikon, valódi kép, szavakat egy szóba foglalták, és belőle Veronikát csináltak. A Veronika kendő kultusza azonban már igen korán megjelenik az egyházban. A misztikus kendőt a 700-as években már Rómában találjuk. A 753-as pápai krónikákban szerepel, hogy III. István pápa a nem emberi kézzel festett arcképpel mezítláb vonult a körmenetben. A kendő kultusza III. Ince pápa Assisi Szent Ferenc kortársa alatt vált általánossá. 1208-ban vezette be a Veronika kendőjével történő ünnepélyes húsvéti körmenetet. Dante Alighieri a La Vita Nuovában, az új életben, az 1300-as évek elején említi, hogy tömegek tódultak Rómába megtekinteni Krisztus arcát Szent Veronika kendőjén. Idézet, mikor sok nép méne látni azon áldott képet. Idézet bezárva. Ezt a jámbor szokást 8. Benedek pápa hozta szokásba az 1300-ban bevezetett búcsú év alkalmából. 1410-re datálják azt az ismeretlen festő által készített Veronika ábrázolást, melyet a müncheni Alte Pinakothek őriz. A kapucinusok Manopolleiu templomában őrzött, és Veronika kendőjének tekintett sejemfájtlon látható arc voltaképp pontosan megegyezik a torinói lepel arcával. Blandin Pascalis Löhner trapista apáca, ikonfestő, hosszú évekig aprólékos műgonddal vizsgálta a kendő erekét. Megállapította, hogy a Manopelloban őrzött kendőn lévő arc mérete és karaktere egyaránt 100%-os egyezést mutat a Krisztus halotti leplének tartott és a torinói keresztelő Szent János katedrálisban őrzött lenvászon lepel halványan kirajzolódó férfi fejével. A kagyló sejemből készített fájtlon szereplő arc eredetére vonatkozóan mindmáig nincs minden kétséget kizáró magyarázat. A szent kendőt, volt a szanktót, a kapucinusok erekjéjét, a hivatalos egyház akheiropoi jétosznak, azaz természet feletti, isteni eredetű képmásnak tekinti. A kendőt tartó Veronika első ismert magyarországi ábrázolása a kiszombori gótikus szárnyas oltár egyik táblaképe. A Krisztus arcképét kendőjén tartó Veronika kedves alakja a történelemben számos festőművészt megihletett. A modern ábrázolások közül talán legismertebb az osztrák Oszkár Kokoska Veronika kendője című festménye 1909-ből. Mi is így szerettük volna odaképzelni magunkat Jézus keresztútjához, ha ott lettünk volna, mint Veronika, a segítő Cirenei Simon, vagy a filmbéli Ben Hur, aki vizet ad a terhei alatt összeroskadó Krisztusnak. Reményik Sándor szerint mi is enyhíthetünk a szenvedő Krisztuson, lelkünken törölgetve, enyhíteni próbálva a világ fájdalmát. Úgy érezzük, hogy amit tehetünk, csak egy csepp a tengerben, anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb lenne a tenger. Fogalmazott Teréz anya a mára már aforizma értékűvé vált mondatával. Reményik Sándoron kívül természetesen termékeny ihletforrás lett más magyar költők számára is a titokzatos Veronika. Gondoljunk csak Ady Endre Mária és Veronika című versére. Ady Máriás és Veronikás, anyáskodó, gondoskodást remél a szerelmétől. A vers tanúsága szerint magától Lédától. A Holnap utáni asszonykák című Ady versben a korábbi könnyelmű fruskák, Adisan fogalmazva kis női csukák, után olyan szerelmesekre vágyik, akik majd érettebben, empatikusabban oda tudnak állni a szenvedő, krisztusi költő oldalára. Idézet, süldő istennők, ím elereszt vágyó arcom benneteket, talán örökre már. Veronikákul asszonyibb nőket hív a kereszt. Babics Mihály is Krisztust idézi a Magdolna szeretője című versében. Különleges párhuzamot von a két vallási női szimbolikus alak, Mária Magdolna, azaz a Magdalából származó Miriam és Veronika közé. A nagyon is emberi Krisztusra hivatkozik, aki a bűnös Magdolnától és a tiszta, hambas Veronikától egyaránt elfogadja az enyhet adó mirhát és keszkenőt. Idézet, hadd nyomjam égő arcaimra bűnös Magdolnám bús haját, hiszen te is arcodra nyomtad Veronikának keszkenőjét. Külön magyarázatot igényelne a költőink által is gyakran más evangéliumi nőalakokkal összemosódó Mária Magdolna alakja is, aki sem a bűnös nővel, sem a Krisztus lábát illatos olajjal megkenő és hajával törlő nőalakkal nem azonos. Ugyanebben az asszociációs koordináta rendszerben helyezhetjük el Tóth Árpád közismert Gesztenyefa pagoda című versének szelíd, irgalmas, ápolónős, anyás vagy hitvesi kezű Veronikáját. Így-így, tedd főmre most szelíd, halk Veronika kezeit. Tóth Árpád egyéb iránt Albert Samán tavaszi est című versének fordításában is felidézi a férfi homlokot enyhítő Veronika kendőt. A félmúltból is idézhetünk olyan költőt, akit ma már klasszikusnak tarthatunk, és akinek költészetében gyengéd szeretettel idéződik Veronika gyengéd alakja. Az Istennel egy életen keresztül viaskodó Utassi Józsefet idézem, aki egyik Istennel hadakozó versének a Veronikon, vagyis igazi képmás címet adta. Ebben a versben Utassi én asszonyomnak, kendőcske szentemnek nevezi Veronikát. A Veronikon című Utassi vers tovább gondolása a Fölfelé a koponyák hegyére című Utassi József vers is. Utassi mindkét versében önmagát olyan Krisztusnak nevezi, akit cserben hagyott a hatalmas Isten. Vállamon az ormótlan keresztfával haldoklok fölfelé a koponyák hegyére. Villámlik nagy szemem, és a pillanatfényben átijed Veronika kendőjén arcom. Hát elárultál, hatalmas Isten. Veronikánk tehát nem szerepel a Bibliában, és talán sosem létezett. De a kulturális és irodalmi hagyományban, valamint a jámbor emlékezetben és magyar költőink szívében is nagyon is és nagyon élénken él.
Saját írását Bozog Ferenc atya olvasta fel. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!